Ez nagyon különböző, és azt hiszem, hogy ezt a magyar fiatalok kifejezést pontosítani kell, hiszen a magyar fiatalok nem egy homogén, hanem nagyon különböző csoport. Kezdem egy számomra is meglepő dologgal, megyek a 4-es villamoson, és hát ilyen kirándulási időszakban, és gimnazisták ülnek és csevegnek jó hangosan. Az egyik oktatja ki a másikat arra, hogy te az angol mellett vedd föl a latint, és a Gál Ferenc Egyetemre ilyen szakokra érdemes jelentkezni, teljesen oda voltam, hogy ilyet én 50 éve a villamoson nem hallottam. Hát persze azért nem kell azt gondolni, hogy ez nagyon sokat jelentene, hiszen az ellentétével is találkozom. Valamikor 10 évvel ezelőtt készítettem egy interjút a BBC vallásügyi szerkesztőség vezetőjével, Christina Pammertel. Azzal kezdte az interjúját, hogy 1930-ban egész Európában minden templom, minden vasárnap tele volt. Aztán jött világháború, és nem csak az épületeket, hanem a lelkeket is szétverte. Jöttek különféle ideológiák, és azok egészen megzavarták az emberek intézményekhez való viszonyát is, és a híveknek az egyházhoz való viszonyát is. Úgyhogy a részletes hitoktatásban és a vallás megélésének hagyományos feladataiban igaziból már a dédanyák generációja részesült, és az azt jelenti, hogy hihetetlenül sokan vannak a meg nem kereszteltek, és még többen azok, akik ugyan meg vannak keresztelve, de nem alakult ki sem érzelmi kapcsolatok, sem ismeretük az egyházakkal. Nagyon érdekes volt, valamelyik nap voltam egyházi intézmény diplomátadásán, és a misén is kiderült, azok, akik most egyházi diplomát kapnak, nem tudják, mikor kell fölállni a misérve, és mikor kell leülni, mikor kell keresztet vetni, és egyáltalán hogy kell viselkedni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos elméleti ismereteik vannak, de az érzelmeik nagyon különbözőek. Sőt, találkoztam olyannal is, nagyon vallásos szülők gyermeke, sok gyerekük van, valami 10, és mindegyikére elmondják minden nap 1/10 rózsafűzért, tehát hihetetlenül mélyen vallásosak, és azzal kezdte a jegyes oktatásnál, hogy ő már nem úgy vallásos, ahogy a szülei, és ezt ő el is ítéli. Ugyanakkor természetesen ragaszkodott az egyházi esküvőhöz, ragaszkodott, hogy megkeresztelje a gyermekeit, egy házi óvodába szeretné küldeni. Ebben a vonatkozásban is megváltozott a dolog, hiszen az egyházi óvodák száma, hogyha nem is radikálisan, de megnövekedett, így az ott kapott vallási motiváció azért már megjelenik. Az egyházi iskolák is jelentősen megnőttek, az ottani motiváció szintén megváltozik, de ez keveredik azzal az érzéssel, ami jön a médiában, és jön a hétköznapi emberek világában. Nagyon érdekes, most beszéltem egy jegyes párral, a mennyasszonyt kereszteltem felnőtt korában már, mint orvost, a vőlegény az pedig a piaristákhoz járt. Hát rendes, vallásosnak minősül, és azt mondotta, hogy amikor Viki került a munkahelyére, akkor kiderült, hogy jobb, ha visszafogja a vallásos megjegyzéseit és erről való információt, mert a munkahely nem tolerálja. Vagyis egyik oldalról van egy bizonytalanság, a másik oldalról pedig nagyon agresszíven működik a társadalom a vallási meggyőződés, nagyon sokszor a konkrét meggyőződés ellenében, és ez nagyon erőteljesen médiától vezérelt folyamat.
Ugyanakkor az is nagyon fontos jelenség, hogy amit Magyarországon tapasztalunk, tapasztalhatunk, az nem magyar jelenség, hanem európai, sőt talán bizonyos értelemben világjelenség, hogy tudnélik a vallástól, Uram, bocsánat, Istentől elforduló tömegek élnek, akik egyszerűen önmagukban sem bíznak különösebben, de önmagukra úgy tekintenek, mint hát egy viszonylag biztos pont, már nekem biztos önmagam, de egyébként semmilyen vallás nem hat különösebben rájuk.
ez is egy árnyaltabb folyamat. Azt hiszem, hogy a Máté Tóth András által vezetett vallásszociológiai fölmérés kimutatta, hogy mely országok a legvallástalanabbak, és ez egyik ilyen kiemelkedő vallástalan, az a Csehország. Pár éve jártam Csehországba, hétköznap, délután 3 órakor, a jezsuita templom tele volt egyetemistákkal, akik az oltári szentség előtt imádkoztak. Aztán van egy növendékem, hosszú és kalandos motonet pap, a román határ mellett működik. 5 kilométerrel van a másik falu. 10 év papság után bejött, és azt mondta nekem, hogy atya, hogy van ez? Itt is kommunizmus volt, ott is kommunizmus volt. Itt nem jönnek a templomba, ott meg mennek a templomba. Tehát például az ortodox egyház hatása, nem írja elő, de behozta. Napközben is egy 5 percre bemegyünk a templomba egy kicsit imádkozni. Ez például Romániában a katolikus sokra is nagyon hat, hogy ők is bemennek, mert hogy ezt a társadalmi hatást látják. Párizsban egyszer jártam, én mindig beszoktam menni könyvesboltba, és a könyvesbolt sarkába egy vallási csoport vitatkozott a vallás különféle egzisztenciális megközelítéséről. Ugyanakkor bementem a Saint-Sulpice székesegyházba, amelyben a Európa misszionálása volt, és 5-en mondták a zsolozsmát. Hát ennyien tarjánba is mondják a zsolozsmát. Tehát végtelenül összetett és több motívum van, például Budapest bizonyos részeiben, lehet, hogy az egyházi iskolák meg a pápalátogatás hatása, nagyon aktív ifjúsági közösségek vannak, akik éjszakai szentségimádást is csinálnak, avagy utcai rózsafűzér imádkozást csinálnak. Tehát van egy csoport, aki egy ilyen protest jelleggel megcsinálja azt, hogy a nyilvánosság elé viszi a vallásosságát, vagy itt Szegeden is csinálta az ifjúsági iroda, hogy hirtelen összejöttek és imádkoztak, meg énekeltek. Flashmobot. Tehát nagyon különböző módon működnek ezek a dolgok, de kétségtelen, hogy a hagyományos vallásosság, a hagyományos módszerekkel a szinte biztos, hogy egy olyan 10%-ra esik vissza a régihez képest, vagy még kevesebbre. Viszont az új formák, azok megjelennek. Nagyon érdekes, hogy Rónai Györgynek van egy regénye, a Párduc és Gödölye. Abban leírja azt, hogy Rákosi Mátyás a kecskeméti aranyhomokban mulat. Mellette leírja, hogy Kecskeméten, albérletekben hogyan gyűlnek össze a fiatalok imádkozni. Én is találkoztam Kalocsán olyan valakikkel, akik József Attila verseket szavaltak egymásnak, de úgy, mintha imádkoztak volna. Ezt a sokszínűséget azért soroltam föl, mert a vallási tudat és a vallási érzelem megérése hihetetlenül sokszínű, és a kommunizmusban tiltották, az például nagyon sokszor egy protest jelenségként megjelent. Talán még emlékeznek rá, hogy például Dévény István nevű pap a Dómban 11-es misén 1,5 órás prédikációt mondott, az egzisztencialista filozófiára alkalmazva a hitet, és a Dóm tele volt egyetemistákkal. Nem csak ültek, hanem álltak is.
Miképpen alkalmazkodhat ehhez a megváltozott világhoz egy keresztény teológus, gyakorló, tisztelendő?
Semmit sem számít, hogy pap vagyok, semmit sem számít, hogy professzor vagyok. Azt számít, hogy megérzik-e ezt, hogy én emberként velük együtt érzek, merek szólni a saját személyes vallási meggyőződésemről. Ez hat. Az összes többi nem.